Ishatani minishikot pihu.
Philos.
Az első pesti egyetemi rádió és a Nahamu Ami Alapítvány közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről.
Philos. Barát, vagy még annál is több.
Szeretettel köszöntelek itt a rádió mikrofonja mellett. A sorozatunk, amelyben a judaizmus nagy tanítómestereinek a felidézésére vállalkoztunk, most egy olyan fejezetéhez érkezik, amelyben Eliyahu ben Solomon Zalman rabbiról szeretnék vele beszélgetni, aki a 18. századnak volt az egyik, ha nem a legnagyobb tekintélyű írásmagyarázója a zsidóságban. És az ő hatása mai napig érezhető. Te miért tartod fontosnak az alakját, vagy mik lennének az életének, vagy a életművének azok az elemei, amelyeket feltétlenül meg szeretnél említeni.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Eliyahu ben Shlomo Zalmannak ezt a nevét nyilván azok, akik avatottabb ismerői a zsidó világnak, illetve jobban ismerik a zsidó bölcseknek az élettörténetét, azok hallották már. Viszont egészen biztos, hogy szélesebb azoknak a köre, akik ha hallották őt említeni, akkor azon a néven hallották, hogy a Vilnai Gaon. Úgy ezen, ahogy Rav Eliyahu, itt talán nem is hívták őt, csak talán a fiatal éveiben, hiszen akkora tekintélyedet szert a zsidó világon belül, hogy csak ezt a leginkább ezt a nevét, illetve a Grá nevet őrizte meg vele kapcsolatban a hagyományos.
Mert hogy a Gaon nemes egyszerűséggel lángészt vagy.
A Gaon a mai héberben egyértelműen zsenit, lángészt jelent, és akkor, amikor ő kapta ezt a nevet, akkor is ezt ezért kapta, mert egészen különleges képességekkel rendelkezett egyrészt, másrészt pedig, amit te is mondtál, hogy olyan hatással volt a korának, illetve az utókornak is a zsidóságára, ami páratlan. Azt lehet mondani, hogy páratlan az utóbbi néhány évszázadban a zsidó világon belül. Mi az, hogy Grá? Mert hogy ezt a nevét használják leginkább a hagyományos források. Ez egy rövidítés, a Gaon Rabbeinu Eliyahu, azaz a zseni vagy a lángész, aki a mi mesterünk Eliyahu, ennek a rövidítése.
Hát ez is ugyanúgy, ahogy a Ramban vagy a Rambam.
Pontosan, ahogy mondom, csak a legnagyobbaknak jutott az osztály részül, hogy ilyen neveken őrizze meg az emléküket a hagyomány. Ahogy mondtad, Rambannak, Rashinak, tényleg keveseknek volt ez csak a része. 1720-ban született, hogyha minden igaz, Vilnában vagy Vilniusban, az litván területen. Erről a helyről azt érdemes megjegyezni, hogy egy kis Jeruzsálem volt abban az időben. Az egyik legnagyobb zsidó központ volt a középkorban. És hát tartott ez egészen addig, ameddig le nem mészárolták gyakorlatilag a zsidó közösségnek az egészét.
És ez vajon minek volt köszönhető? A város kereskedelmi központ jellegének, vagy esetleg ott toleránsabbak voltak zsidókkal szemben, vagy ez a kettő együtt?
Gyakorlatilag magából abból fakadt a tolerancia, hogy kereskedőváros volt. Ha valamelyik jelentős kereskedőváros volt, ott ugye olyan népesség lakott mindig is, minden kereskedő vagy kikötővárosban, amelyik valahogy jobban elfogadta az újat, hiszen naponta szembe jött vele. És nem egy zárt közösségnek volt a tagja, ahol automatikusan félni kellett az idegentől. És úgy ez a... valóban, én azt gondolom, hogy ez a kereskedő város jelleg, ez vonzott oda ugye számtalan zsidót. És miután nagy számban élt ott zsidó közösség, ezért szépen lassan kialakulhatott az a képzet is, hogy azért mégsem egy megvetendő vagy üldözendő népnek a tagjairól van szó, és emiatt ezért nem lehet azt mondani, hogy egy teljesen harmonikus és békés együttélés volt ez, hiszen a pogromok időről időre azért a későbbiekben voltak, de akkor, amikor a Vilnai Gaon ott élt, akkor azért azt lehet mondani, hogy viszonylagos békesség uralkodott.
The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever.
Shea, I'll be tainy. I'll name it שיהיה ביצני עלי מנוחות ינחלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו
Hiányosak a történelmi ismereteim. Abban az időben ez a terület inkább a német impériumhoz, vagy inkább az orosz birodalomhoz tartozott, vajon mennyire volt ez független? Nem tudod esetleg?
Pontos választ erre azért nem, én sem adnék most, mert nem vagyok ebben napra kész, de ennek a területnek ugye mindig az volt a sorsa, hogy két hatalom között
Azért kérdeztem, igen.
És mellesleg ugye erős lengyel hatással is. Úgyhogy hogy pont a Wilhelm élete, ezt nem tudom.
De magában abban az időszakban azt gondolom lehet mondani, hogy inkább az askenáz zsidóság tagjaiból állt ez a közösség.
Az egyértelmű.
Mert hogy a korábbi beszélgetéseink során rendre a szefárd kultúrából emeltünk ki alakokat, most ez az első, amikor askenáz.
Nem, hát ez a terület ez egyértelműen askenáz dominanciájú volt mindig is, amikor ott volt éppen gyakorló zsidóság. Vilnai Gaon az egyik legnagyobb talmudista, halachista, és mellesleg, ami majd a későbbiekben talán furcsának tűnhet, kabbalistája volt ő a korának, és hát nem csak a saját korának. Az, hogy talmudista volt, az szinte nem is bír
az
információ, mert az az alap. Az talán már egy kicsit meglepő, hogy olyan elképesztő memóriának volt a birtokában, ami lehetővé tette számára, hogy 3 éves korára kívülről tudta az egész Tanakhot, azaz az egész Ószövetségnek is nevezett Bibliát. Ami azt gondolom, hogy már minimum figyelemre méltó.
Ez már szinte legenda ízű adalék talán.
Hogy mennyire legenda, mennyire nem, ezt nehéz eldönteni, viszont abban az összes forrás megegyezik, hogy a memóriája az páratlan volt. Mint egy fényképezőgép nagyjából úgy működött az agya, és ez egy komoly segítséget jelentett. 7 éves korára már talmudi traktátusokat is egyet vagy kettőt talán tudott kívülről. Ami egy talmudi traktátus 7 éves korra egyáltalán elolvasni is óriási dolog, megérteni még nagyobb.
Múltkor már beszéltünk erről, ezek arámnyelvű.
Ezek főképp arámnyelvűek, ugye azért nem árt ezt felidézni.
Terjedelemre mondjuk mekkora egy-egy ilyen traktátus?
Traktátusa válogatja, de itt van pont előtted egy Talmud kötet, mondjuk éppen az Éruvin traktátus van itt az asztalon, ezt hogyha megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez 105 oldalból áll, illetve hát 100, ami pont a dupla annyit feltételez, tehát 210 oldal volt, amit ő mondjuk, hogyha éppen ezt tudta kívülről, és ez nem számít egy rendkívül nagy terjedelmű traktátusnak. Ugye ennek a nyelve részben héber, részben pedig arám, hiszen a Talmudnak az egyik része az úgynevezett misna, a misna az héber volt, és a másik része a gemara, aminek viszont a dominánsan arám nyelvű. És ezt ő tudta.
És ezek a kommentárok tulajdonképpen, ezek ilyen kollektív munkának voltak a eredményei. Elnézést, most csak egy ilyen
kanyarodjunk el.
Tegyünk ebbe az irányba, hogy is, miből is áll egy ilyen traktátus. Tehát, hogy ez egy kollektív bölcsességnek a leszűrt formája végül is.
Ugye elsősorban maga a Talmud tartalmazza az ókori zsidó világlátásnak a legfontosabb vívmányait, időnként azokat a babonáit, amik azért 2000 évvel ezelőtt azért volna furcsa, hogyha nincsenek meg. Nem csak a külvilágból szűrődtek be, tehát ezek azért minden nép rendelkezett és rendelkezik is a saját babona világával. De a Talmudnak azért, és ez a legnagyobb érdeme, egy olyan funkciója volt a zsidó közösségen belül, hogy maga a Talmud tanulás, még mielőtt a Talmud le lett volna írva, lehetővé tette a szentély nélkül maradt zsidóságnak, ami azért ugye 70 óta vagy 68 óta már így van, az időszámítás szerinti 68-70 óta, hogy egy új irányt kapjon a zsidóság, egy új lehetőséget kapjon a továbbélésre.
Thank you.
és onnantól kezdve, hogy nem volt szentély, fölmerült egy borzasztó nagy probléma, hogy hogyan lehet egyrészt a közösséget megtartani, másrészt hogyan lehet az embereknek azt az igényét biztosítani, hogy találkozhassanak, bizonyos értelemben találkozhassanak a jó teremtővel.
És hogyan lehet Istennek egy életet élni, úgyhogy nem tud az ember áldozatot bemutatni, illetve egy sor tórai parancsnak megfelelni.
Ez természetesen ugye ez volt a harmadik ez szempont, és ez most nem a szempontoknak hierarchiája. És hát akkor virágzott fel, vagy kezdett el felvirágozni a különböző tanházaknak a jelentősége, és akkor teljesedett ki, ami már azért korábban is létezett, hogy tanulni kellett, és tanulmányozni, és tanítani kellett a Tórát, illetve hát a Tórához fűződő hagyományrendszert. És nem is akárhogy. Olyan viták vannak a Talmudban, egy-egy kérdéssel kapcsolatban, ami élesítette a talmudi vitákat tanulmányozóknak a gondolkodását, logikáját. Olyan összpontosítást és logikai képességeket igényel az, hogyha valakire már azt mondjuk, hogy talmudista, tehát nem az, aki életében egyszer már olvasott egy talmudi lapot, vagy tanulmányozott egy talmudi lapot, ami lehetővé tette adott esetben ezeknek az embereknek is, hogy magas szinten tudjanak foglalkozni más adott esetben világi stúdiumokkal is. Ez azért fontos kiemelni, mert az egyik emblematikus figurája annak a küzdelemnek, amit a zsidóságon belül néhányan folytattak, hogy nem lehet csak és kizárólag a hagyománynak a tanulmányozására helyezni a hangsúlyt, hanem igenis világi tanokkal is kell foglalkozni, az nem volt más, mint a Vilnai Gaon. Számára a legfontosabb tudomány az a csillagászat és a matematika volt. Ő volt az, aki tanítványát bíztatta, hogy a kor legfontosabb matematikai könyveit fordítsa le Héberre. Fordítsa le Héberre, hogy ezt mindenki tudja tanulmányozni, mert azt mondta, hogy ezek nélkül, ezen tudományos ismeretek nélkül igazán maga a Tóra és maga a zsidó gondolkodás sem érthető meg teljesen, illetve nem teljesíthető ki. Mondhatnánk, hogy könnyű neki, mármint a Vilnai Gaonnak, mert ő már elég korán olyan judaisztikai ismereteknek a birtokába jutott, ami utána ezt a fajta elkalandozást idézőjelben ezt segítette, de hát ez természetesen csak vicc. Igazán arról van szó, hogy egy annyira élénk szellemmel megáldott ember, mint ő, az pontosan tudta, hogy nem lehet a szakbarbárságnak a bűnébe esni, és hát ő megengedhette magának azt a luxust, hogy ne is essen, és emiatt próbált errefele menni részben. De nem csak erre korlátozódott az ő úgynevezett tudományos vagy tudomány iránt szimpátiát mutató tevékenységet, hanem olyanokat is tanított, ami abban a korban egyébként egy nagyon szűk körnek volt hajlandó tanítani.
Megválogatta, vagy?
Meg. Uh-huh. Ő csak válogatott tanítványokkal vettem magát körbe, és ezeknek a válogatott tanítványoknak tanított például Bibliát, vagy Biblia kommentárokat, ami abban a korban gyakorlatilag hiányzik volt a zsidó oktatásnak a palettáján. Inkább mindenhol a Talmud oktatásra helyezték a kizárólagos hangsúlyt, meg persze a halachának, a törvényeknek a megismerésére. Ő azonban fontosnak érezte, hogy ne csak ezzel, hanem a tannak, a zsidó világlátásnak az olyan erkölcsi tanításaival is foglalkozzon, amivel talán a kor kiemelkedő rabjai közül kevesen foglalkoztak ilyen magas szinten.
Jól értem azt, hogy a Talmud az elsősorban a Tórával, tehát Mózes öt könyvével foglalkozik? Ő pedig az egész
tulajdonképpen a Talmud az mindennel foglalkozik, ami a zsidó közösségnek a gondolataiban, érzéseiben, hiedelemvilágában jelen volt. Nem lehet azt mondani, hogy csak a Tórával, tágabb értelemben persze csak a Tórával, hiszen ami a Tórában nincs benne, az sehol nincs, mondja a zsidó hagyomány.
Illetve mindig arra a Tórára utaltak vissza, amikor egy-egy kérdésben dönteni kellett?
Tulajdonképpen mindig. Tulajdonképpen úgy soha nem lehetett meghozni mondjuk egy törvényt, egy döntést, hogy az teljesen elrugaszkodjon a Tórának a világától, vagy azt is mondhatnánk, hogy a világlátásától, de hát időnként ez nem könnyen tetten érhető. Mert olyan laza a kapcsolat, amit mi így az utókor olvasói vagy a tanulmányozó emberek láthatunk, ahol borzasztó nehéz megtalálni a kapcsolatot, a tórai szöveg, az, amit mi gondolunk arról, hogy mi is annak a tórai szövegnek a jelentése, illetve a között, ahogy ezt interpretálják a rabik. De a törekvés az egyértelmű volt, az élet minden kérdésére választ adni a tóra segítségével, mindegyikre.
אשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני מכרב אשת חיל מי ימצא
szöveget, egy szent szöveget, mint a Tóra, azt úgy tekintjük, mint egy lezárt munka, akkor az nem segíti elő azt, hogy folyamatosan tanulmányozzák, illetve folyamatosan meghatározza embereknek az életét. Mert minden kornak az új kihívására meg kell, vagy legalábbis zsidó világát szerint meg kell, és meg lehet találni a megfelelő válaszát a megfelelő választ a tórában. Ehhez viszont folyamatosan értelmezni kell. És ennek az értelmezésnek, ennek az értelmezési vitáknak a forrása, vagy összegyűjtött műve, mondjuk így a Talmud.
Tehát ezeket az újabb és újabb rétegeket megőrizte magában, amíg őt magát is le nem zárták, de nyilván a vita folyt tovább.
Lezárták a Talmudot.
Apropó, mikor zárták le a Talmudot?
Két Talmudról is beszéltünk egyszer a jeruzsálemi vagy palesztin Talmud, palesztinai, igen, a palesztin az nem lenne teljesen precíz jelző, a jeruzsálemi Talmudról, amit körülbelül az időszámítás szerinti 330-ban zártak le, illetve az ennél lényegesen nagyobb hatású babiloniai Talmudról, a Talmud Bavliról, amit olyan 550 körülre lehet datálni, hogy akkor történt ennek a lezárása. És de hát lezárás, ugye önmagában egy a szűkenvet Talmudot lezárták akkor, de ezt készültek olyan kommentárok és olyan észrevételek, amik nem csak a szóbeli hagyományban maradtak meg, vagy nem külön könyvekbe kerültek be feltétlenül, hanem egy mai talmudi kiadás az úgy néz ki, hogy szerepel a talmudi lapon maga a misna, a gemara szövege, Rashi, és ezeken túl még kiadványa válogatja olyan kommentárok, amelyek adott esetben 400, 200, vagy éppen 1000-1500 évvel a talmud lezárása után születtek. 1500 évvel persze nem, de 1400-zal igen. Tehát egészen modern kommentárokkal is találkozunk.
És akkor gondolom a Vilnai Gaon kommentárjaival is.
És időnként, itt a Vilnai Gaon kommentárjaival is, bár meg kell mondanom, hogy én eddig pont Talmudnál találkoztam a legkevesebbet Vilnai Gaon kommentárral, de hát én messze vagyok tőlük, tehát én nem tanulmányoztam még az egész Talmudot. Őt, ahol én inkább látni szoktam és idézni is, azok a Tóra kommentárjai. Olyan időnként rendkívül bonyolult Tóra kommentároknak a szerzője ő, ami az én érdeklődésemnek a középpontjába került, és ezért minden úgynevezett heti szakasztál, ugye talán erről beszéltünk már, hogy a Tóra az heti szakaszokra van felosztva, amiket kommentárokkal láttak el. Én igyekszem mindig megkeresni, hogy és a Vilnai Gaon vajon mit mondott egy adott helyzetben, nem mindig találom meg, de nagyon nagy öröm, amikor igen. Ezek közül egyet hadd mondjak csak el példaképpen. Azoknak, akik a Héber ABC-t nem ismerik, egy kicsit nehezebben lesz követhető, de megpróbálom azért elmondani. Van egy olyan kifejezés a Tórában, amit időnként tulajdonképpen kritizálják is vele a Tórát, nem is csak a Tórát, hanem a zsidóság idézőjelvel, tehát kegyetlen istenét. Ahol azt olvasod a Tórában, hogy Ein tachat Ein, szemet szemért. Sok kritikának volt ez a keresztüzében, és túl ezen, hogy ezek a pontatlan kritikák megszülettek, valóban, hogyha az ember a magyar fordítását olvassa ennek a mondatnak, akkor nem tölti el jó érzéssel így az, amit ott lát. Azt azonban tudni kell, hogy a zsidó világlátásban ez nagyon-nagyon-nagyon régóta, megkockáztatom, hogy két évezrede legalább, egy olyan olvasatot kapott, hogyha valakinek a szemét károsítja egy másik ember, akkor nem az ő szemét kell kinyomni történetesen, hanem köteles pénzbeli kártérítést fizetni. Ez nagyon-nagyon régóta benne van a zsidó gondolkodásban. Ez természetesen a Vilnai Gaon körülbelül.
Ráadásul csak megközelítés kérdése, hogy ez a korrekt 50-50, vagy nem tudom, szemet szemért, ez akár még úgy is fölfogható, hogy ez pontosan visszafogja a bosszú, éhes embert attól, ami sajnos nagyon sok esetben nem sikerül, hogy amikor az ember bosszút áll valamiért, akkor sokkal nagyobb kárt tesz a másikban.
Nem, hát magát a bosszút, azt több törvénnyel is igyekezték, a vérbosszút megpróbálták kizárni. Minél hamarabb gondoljunk itt elsődlegesen a menedékvárosoknak az intézményére, amiről a Tórában olvashatunk már. Tehát a későbbiekben is azért ez egy elég találó dolog, amit a Talmudban olvashatunk azokról a bíróságokról, amelyek halálos ítéletet hoztak egy adott kérdésben, hogyha egy bíróság 7 vagy más forrás szerint 70 év alatt kettőnél több halálos ítéletet hozott, az vérbíróságnak számított. Számos olyan országban, amiről talán azt feltételeznénk, hogy már nincs kivégzés, de hát tudjuk, hogy mégiscsak van. Ezen a téren, az életvédelme terén azt hiszem, hogy elég nagy előnyben van a zsidóság számos más nemzettel, vagy számos más kultúrával szemben. De visszatérve ez a szemet szemért elfhez. A vilnai gálon természetesen esetek túlzásokban nagyjából 2 éves korára tudhatta azt, hogy ez a szemet szemért, ez nem jelenti azt, hogy valakinek a szemét kell ilyenkor károsítani. Ismerte a kommentárokat, tudta, hogy pénz bírságra van kötelező. És amikor egy kicsit nagyobb macska lett, akkor nyilván foglalkoztatni kezdte az a kérdés, hogy rendben van, de hogyha valaki csak a tórai szöveget olvas, és azt látja, hogy Ain Tahat, Ain, ebből vajon hogy lehet számára érthető, vagy magától értetődő ez a pénzbírság kérdése? Következő megoldásra jutott. Megnézte ennek az Ain kifejezésnek a betűit. Három héber betűből áll, egy úgynevezett Ain betűből, egy jutból, illetve egy szóvégi numból, azaz egy szóvégi N betűből. Azt mondja a Vilnai Gáon, hogy Tahat, aminek több jelentése is van. A Tahat jelenti azt, hogy helyett, ebben az esetben így fordítjuk, hogy szem helyett szemet, mondjuk, hogyha szó szerint akarjuk fordítani, jelenti azt, hogy alatt, és van-e még egy egészen különleges jelentése, ha valakinek mondjuk még a nagymamája azt mondta, hogy a 20. században inkább, mert a 21. már a nagymamák ezt nem nagyon megyek, hogy tóheszen billentelek, az a táháton billentelek, ugye ez a fenék jelentéssel is bír. Na, a Vilnai Gáon kiválasztotta magának ezekből a lehetséges jelentésekből az alatt kifejezést. Azt mondja ő, hogy nézzük meg ezeket a betűket, még egyszer Ain, Jod, Nun, és nézzük meg, hogy milyen betűknek a szomszédságában áll a héber ABC-ben. És megnézi, és nagyon helyesen arra jutott, hogy három betűt talál, ami az egyik egy szamech, a másik egy kaf, és a harmadik pedig egy fej. Most ezt a három betűt már csak megfelelő sorrendben kell tudni összeolvasni, és akkor kapunk egy olyan kifejezést, ami a keszef kifejezés, ami a Bibliában leginkább ezüstnek van fordítva, de utána a későbbiekben mindig is egyszerűen csak pénzt jelentett ez a keszef. És azt mondja világán, tessék itt a megoldás. Ain alatt mik vannak? Ezek a betűk vannak. Ha ezeket a betűket jól olvasod, akkor ott a keszef. Most ezt akkor, amikor az ember csak elolvassa, hogy a Vilnai Gáon ezt mondta, akkor így ugyanúgy ezzel a nagyon jól eső mosolyal, mint ami a te arcodommal, úgy mosolyog. De a második gondolat az biztos, hogy az kell, hogy legyen, hogy erre hogy jött rá? Hogy micsoda összpontosítás kellett, hogy egy ilyet valaki megtalálja. Mert amikor már valaki megtalálta, akkor ez egy rendkívül szórakoztató és kedves
magyarázat. Mindez elődök nélkül, tehát ez a fajta intuitív, illetve...
Nem, természetesen.
Puszta szövegtől elrugaszkodott logika ez.
Természetesen nem elődök és nem előzmény nélkül, hiszen nem ő volt az első, aki ilyen módon közelített a szöveghez, de ő volt, aki valami olyan magas szintre vitte, amivel egész egyszerűen páratlan jelentőségre tett szert. És a Vilnai Gáonról, amit mindenképpen el kell mondani, hogy ő közéleti dolgokba igyekezett nem belefolyni. Azonban mégis volt egy olyan...
Ahogy a zsidóságon belül, vagy...
A zsidóságon belül.
Vilnán belül.
Se. De a zsidóságon belül sem.
Tehát viszont a tudományra volt... koncentrált.
Igen, igyekezett. Azonban volt egy olyan pont, amikor ezt már úgy érezte, hogy nem teheti meg, amikor a haszidizmus megszületett. Ő volt az, aki az egyik legharcosabb ellenzője volt a haszidizmusnak. Mert... és ez az ő idején még idejében különösen a haszidizmus születésénél érthető volt, féltette a tudást, féltette a tanulást. Ugyanis, bár ez nagyon gyorsan megváltozott, de a haszidizmus kezdetben egy olyan népi mozgalom volt, ami sokkal inkább jellegében sokkal inkább egy hippi összejövetelre hasonlított.
Az emóciók sokkal... felértékeltebbek voltak, fogalmazzunk ilyen diplomatikusan.
Utóbb szerintem fogalmazhatunk, akkor ez valami vérlázító lehetett egy olyan embernek, mint a Vilnai Gáon, aki a tanulásnak, mindenféle tanulásnak, zsidóságtanulásnak, tudománytanulásnak ekkora jelentőségét lett. Ő nyilván úgy érezhette, hogy ezzel az egész zsidóság rendülhet meg, hogyha ezek a pánkok vagy hippik, ezek az ő pánkjai vagy az ő hippjei, azok egy nagyobb hatalomra tesznek, vagy nagyobb jelentőségre tesznek szert a zsidó világon belül. Thank you. Éppen ezért ő igyekezett mindent megtenni. Például kiközösítette a hászidokat, nem is egyszer. Aztán persze születtek ilyen városi legendák, hogy ezt, hogy amikor ő ezt kimondta, akkor nem volt teljesen egészséges. Akkor ez folytatódott azzal, amit én még hallottam, hogy a halálos ágyán ezt visszavonta. Meg számos városi legendával ez kiegészült. Magának a Vilnai Gálnak az életéből, meg abból, amit ő gondolt, vagy gondolhatott a világról, számomra nehezen következne az, hogy ő ezt bármikor visszavonta, vagy hogy nem teljesen egészségesen hozott ilyen döntést. De hát a haszid mozgalom változott. A haszid mozgalom az átalakult viszonylag hamar. nagyjából egészéből akkor kezdett el egy komolyan változni, amikor már a Vilnai Gáon így valóban idős volt, vagy esetleg igazán megszilárdulni, pedig ez az új irány, ahol a tudásnak és a tanulásnak igen komoly szerep jutott, ez meg a Gáon halála után, ami ugye 1797. októberre tájéken következett be, és akkor ő már nem lehetett szemtagon olyannak, hogy a Hasid mozgalom nem jelent veszélyt, vagy nem olyan veszélyt jelent, mint amit ő gondolt, vagy amit ő tartott. Úgyhogy ez volt az egyetlen olyan kérdés, amiben ő azért elég határozottan, lehet így mondani, elég határozottan véleményt nyilvánított.
Én azért még egy dologban hadd mondjak neked itt ellent, hogy azért valahol a közéletnek számíthat talán az is, hogy a maga korában egyfajta cionista vonulat is megfigyelhető nála, tehát ő azért...
Az borzasztóan nehéz lenne. Az, hogyha azt halljuk, hogy cionizmus így a 21. században, vagy akár csak a 20. is, annak egyértelműen egy ilyen társadalmi jelentősége van. A Vilnai Gáon szemében ennek elsősorban vallási jelentősége lehetett. Az ugyanis mindig is micva volt, vallási előírásnak számított, hogy valaki ott éljen azon a területen. És akkor, amikor ő több száz embert arra buzdított, hogy aliázzanak, azaz menjenek fel, akkor ő nem feltétlenül egy államalapításra gondolt. Egyszerűen csak arra, hogy menjenek. Elképzelhető, hogy másra is gondolt.
Na jó, én sem arra gondolok, hogy Izrael államát akart újra megalapítani, csak hogy ahogy mondtad, hogy ő elsősorban a tudomány világában volt otthon, illetve az ő válogatott tanítványainak a körében, azért ez mégiscsak egy fizikailag is egy aktivitást jelez, hogyha Jeruzsálembe megyek és ott zsinagógát állítok helyre, illetve próbálok meg új életet lehelni ebbe a közösségbe.
Igen. Igen, persze, tehát ilyen módon, de hát ugye erre az egész útra, amikor az ő tanítványai elindultak, arra már a Gáon halála után került sor. Uh-huh. Van egy olyan furcsa tény a Gáon életében, a Vilnai Gáon életében, hogy ő is elindult, de nem érkezett meg. Ha jól tudom, akkor létezik egy ilyen. Viszont a tanítványai azok, nagyjából 500-an azok valóban meg is jöttek Jeruzsálembe, és olyannyira, hogy fontos tanházakat, templomokat, már hogy zsinagógákat alapítottak, és mind a mai napig ezeknek erőteljes hatása van. A Gáonnak a...
És őt a halála akadályozta meg abban, hogy eljusson, vagy vissza kellett fordulnia valamiért?
Nem, emlékeim szerint ő visszafordult. Ő valamiért nem érkezett oda, de nem is halt meg az úton, tehát ő visszafordult. Ugye 1797-ben hunyt el, és a cári Oroszországnak a hivatalnokai azok bezáratták azt a temetőt, ahol ő el volt temetve, 1831-ben. Majd...
Ez mondjuk utal arra a legelső kérdésre, amiről beszélgettünk, hogy milyen fennhatóság alatt voltak ők akkoriban. Legalábbis akkor már halála után...
Igen, akkor igen. És viszont az 1950-es években akkor már a Szovjetuniónak a vezetői, vagy helyi vezetői gondolták azt, hogy építenek egy stadiont és egy koncerttermet arra a helyre, ahol ez a temető volt. Úgyhogy igyekeztek a lehető legjobban eltüntetni azt, hogy itt egy milyen és mekkora hatású zsidó ember élt, és mondhatjuk azt bátran, hogy alkotott.
Thank you.
Világán, mert erről azért többször itt beszéltünk, hogy milyen módon is van ott a jelenben. Egyrészt az ő szelleme, ez a kutató szellem, ez nagyon sok más kutató szellemet indított el afelé, hogy a zsidóságot a lehető legmagasabb szinten megismeri, és emellett azért világi stúdiumokkal is foglalkozza. Egyrészt így. Másrészt viszont magában a vallás gyakorlatban is, mert van egy olyan kifejezés, amiről nem tudom, hogy beszéltünk, és ez a minhág. A minhág az... A szó szerint akarjuk fordítani, akkor szokásnak lehet leginkább fordítani. A különböző módjai vannak azért az imádkozásnak a zsidó világon belül. És nem csak, hogy a szefárd és az askenáz ritus tér el egymástól, hanem a helyi közösségekben kisebb-nagyobb eltérések azért vannak. Itt nem kell valami drámaira gondolni, a külülálló számára meg pláne nem egy olyan éles különbség. De mégis nagyon sokan azt a minhágot követik, vagy igyekeznek követni, amit annak idején a Vilnai Gaon talált ki magának, vagy kapott az ő mestereitől. Úgyhogy ilyen módon is, hogyha valaki ma belép egy zsinagógába, ott azért különösen, hogyha egy úgynevezett litvis, vagy litvák zsinagógába Jeruzsálembe, Ott azért egy komoly, komoly lenyomatát láthatja annak, amit a Vilnai Gábor gondolt és képviselt az egész életében. Ebben a témakörben az imádkozásnak a helyes és igazán Kavanával állította a történelmet. Itt is.
Mondjuk neológ közösségek szertartásaiban is ki lehet így.
Hát a magyarországi neológiában...
De azért ez túlzás lenne, vagy inkább az ortodox?
Ez inkább az ortodoxiában lehet, de tulajdonképpen, hogyha akarjuk, megtaláljuk a neológiában is, hiszen azért a neológia meg az ortodoxia az nem olyan élesen válik ketté, mint ahogy ezt néhányszor láthatni akarják, és nem ennek a törésvonalnak a mentén pontosan. Tehát ott természetesen a ritus is eltér, de nem az elsődleges, ott inkább a világlátásban vannak ezek a nagyobb különbségek.
És a Kabbalával vajon ő hogyan került közelebbi kapcsolatba? Lehet, hogy a matematikai vénája vitte a szimbólumok világa felé, vagy éppen, hogy egy kicsit elébe ment azoknak a úgymond támadásoknak, amik egy ilyen misztikus, ahogyan a haszidokkal kapcsolatban is mondtad, hogy egy ilyen misztikus vonallal szemben próbálta védeni a hagyományt, mi lehetett vajon az oka?
Szerintem egész egyszerűen...
Vagy egyszer annyira nyitott és érdeklő ember gondolom, volt, hogy minden irányban
én azt gondolom, hogy ez.
Kieresztette.
Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi volt a döntő, hogy egy annyira kutató szellem volt, aki mindenben megpróbálta megtalálni és keresni az Istenhez vezető utat, hogy ha egy ilyen lehetőség nyílt, hogy a Kabbalát tanulmányozza, akkor ő a Kabbalát is tanulmányozta, és nem zárkozott el azért, mert az esetleg számára ellenfélként kezeltek is a Kabbalával foglalkoznak, bár hozzá kell tenni, hogy a haszidizmusnak az első nemzedékében azért nagy kabbalisták nem voltak. Tehát ott ez az elvi szembenállás az még nem is létezhetett volna, hogy azért, mert ők a Kabbalával foglalkoznak, azért akkor én nem. De igyekezett mindent, valóban ezt az orosz rajzfilmet, ez a mindent tudni akaroknak volt.
Igen, én még emlékszem rá, a kisfiú a nagy dióra ráütött.
Igen, na ő tényleg ezt a diót ütögette valóban egész életében, ameddig csak tehette.
Nagyon szépen köszönöm ezt a
én köszönöm.
Tartalmas beszélgetést. Jó lenne majd akkor egyszer haszidokról is külön beszélgetni, a Kabbaláról is külön beszélgetni, azt hiszem, hogy még nagyon sok téma vár kibontásra.
Shoftaich kebarishonah.